nagyon sokat fordítasz is, életet fordítottál is eddig. Ez mit tud hozzátenni az embernek a költészetéhez? Tehát mennyire lehet egyáltalán ebből épülni, vagy hasznosítani dolgokat?
Hát szerintem lehet. Tehát egyáltalán az, hogy az ember, tehát amikor az ember fordít, akkor úgy nagyon, tehát szinte belebújik annak az alkotónak a bőrébe, akit fordítani próbál nyilván, és akkor nagyon elmélyül benne, és akkor így abszolút. Tehát én például nagyon szeretem az angol nonsense költészetet, és nagyon sokat fordítottam ilyen angol nonsense költőket, és az például abszolút így, tehát abból nagyon sokat így átvettem a saját, főleg ezekben a ilyen gyerekverseimben, meg tehát hogy én azt gondolom, hogy az segíteni tud.
Ha már említetted a gyerekverseket is, meg hát úgy általában észrevehető, hogy a nyelvi játék vagy a játékosság valahogy azért rád jellemző. Te hogy milyen szavakkal tudnád jellemezni a saját műveidet? A játékosság az igaz? Hogy jellemző?
Igen. Hát az jut eszembe, hogy azt hiszem, hogy egyszerű vagyok. Valami kedves olvasó, nagyon dicsérőleg próbálta nekem mondani, nagyon lelkesen adott hozzám egy olvasó, hogy azt mondta, hogy engem nem lehet nem szeretni, mert belőlem csak úgy árad az egyszerűség, amit kicsit nevettem ezen, de azt gondolom, hogy például ez valószínűleg egyszerű, amiket írok, meg olyan, nem tudom, hétköznapi dolgokról, és szeretem azt gondolni, hogy olyan természetesen, remélhetőleg hitelesen, nem tudom, és igen, talán játékos, ilyesmi könnyed, nem tudom, ilyeneket szoktak mondani.
Azért ugye némi kirándulást is tettél más műfajok irányába, hiszen drámát fordítottál, meg hát színpadi művek is keletkeztek. Ez egy új lehetőség, vagy csak a kíváncsiság vitt rá, mit adott ez neked?
Hát a színház, igen, abban, hogy belecsöppentem szintén így az ilyen színházi fordításba viszonylag régen, és hát azt tényleg leginkább azt csinálom, tehát ilyen főfoglalkozásban inkább ilyen színházi fordító vagyok. Azt nagyon szeretem, meg az nagyon izgalmas a színház, és egyáltalán így, tehát ilyen nagyon félve, de azért szeretek kikacsintgatni más műnemek felé, tehát mondjuk, de mindig csak így a verseny keresztül, tehát ami ilyen saját, teljesen saját, nem is nagyon írtam, de amikor én írok valami a színházi, vagy akár ilyen gyerekdarab, akkor is mindig az olyan verses, meg ami regényből is inkább csak ilyen verses regényt írtam, sőt, még amikor néha ilyen alkalmi dolgok vannak, mondjuk meg kell nyitni, vagy megkérnek, hogy nyissak meg mondjuk a kiállítás, vagy valamit, akkor azt is mindig ilyen, akkor azt ilyen rímes prózába szoktam, azt is szeretem, tehát ezeket, amikor így találkoznak a műnemek, az nekem izgalmas, de mindig kell nekem, hogy legyen valami vers benne, mert csak valahogy az, amiben én olyan ismerősen mozgok.
Egy fiatal költőnek manapság, ugye, hát ahogy említetted is, hogy ebből élsz, meg lehet-e egyáltalán a költészetből élni, hogy látod? Mennyire nehéz ez ma?
Hát csak a költészetből nyilván nem, ugye az irodalomból általában az se gondolom, hogy nagyon könnyű, de hát ilyen, tehát mondjuk pont a színház, meg a színházi fordítás az azért jó, mert ott amíg mondjuk megy egy színdarab, addig az ember ilyen jogdíjat kap utána, meg és a könyvek után is, tehát én úgy képzelem, hogy azt remélem, hogy amíg mondjuk már kicsit idősebb leszek, akkor már lesz annyi dolog, amit már megcsináltam, hogy ha éppen nem dolgozom nagyon semmin, akkor is úgy, ahogy abból eléldegélek, de hát biztos, hogy nyilván nem olyan nagyon fényesen lehet ebből megélni.
Az is jellemző, sajnos vagy nem sajnos, de ez van, hogy általában a könyvkiadásban is nagyon sok a mondjuk így igénytelenség. Tehát nyilván itt a mennyiség az lehet, hogy nőtt az utóbbi évtizedekben. Általában ez az irodalomra is jellemzőnek érezhető talán, hogy nem biztos, hogy azok jelennek meg, akiknek kellene, vagy nem biztos, hogy az igazán minőségi vagy igényes dolog jelen. Tehát ezzel mennyire, tehát a te generációt, hogy látod, ezzel mennyire kell megküzdeni ezzel a problémával, hogy felvenni úgymond a harcot mondjuk így bóvlival, vagy az igénytelenebb, de mégis a porondon lévő irodalommal.
Hát nem tudom, hogy ott nagyon kell-e harcolni, meg úgyis alul marad, gondolom, hogy az ilyen igényesebb szép, mondom, az mindig alul marad, meg ez mindig keveseké volt, és keveseké is lesz, és ez inkább az olvasónak nehéz, hogy kiválogatni, vagy az ő problémája szerintem. Amúgy, tehát önmagában azt, igen, tehát ez kétségkívül van, és néha nagyon el tudok én is szomorodni ilyen, ezen a fajta igénytelenségen, és mondjuk amilyen, akkor néha így nézegetem könyvesboltokban, mondjuk ilyen gyerekirodalom, és akkor ott mik vannak, és tényleg ilyen nagyon elborzasztó, nagyon gagyi dolgok vannak, és nekem például fordítottam egy nagyon-nagyon kedves mesekönyvet egyszer, és amit a szerző illusztrált ilyen nagyon-nagyon szép fekete-fehér rajzokkal, és visszaküldték a karácsony előtt, hogy csak olyat lehet eladni, ami színes, meg szagos, meg nem tudom, tehát hogy tényleg ez néha így én is szembesülök ezzel, de hát ez nyilván egy ilyen globális dolog, és tényleg mindenhol ez jelen van, és nem hiszem, hogy olyan nagyon hatékonyan mondjuk én, vagy bárki hogy az irodalomból így tudna ez ellen küzdeni. De nem is mondom, hogy fejtelenül nagyon kell, vagy nem tudom, okosat nem tudok erről sem mondani.
Ugye azért is kérdeztem ezt, mert volt egy időszak, hát mondjuk ugye a 70-es évek tájékán, amikor azt lehet mondani, hogy az írók hihetetlen népszerűek voltak, tehát a szép írók Magyarországon. Most ez ugye persze lehet vitatkozni, hogy ez mennyire volt hamis, vagy nem hamis, de ma igazából lehet-e népszerű egy író, hogy látod?
Hát én azt gondolom, hogy igen, hát tehát nyilván nem tudom, tehát...
Vagy mi jelenti a népszerűséget? Uh-huh. Akkor így is kérdezem.
Szóval nyilván aki így jelen van, meg akiknek a tévében lehet látni, vagy nem tudom, tehát nyilván azt, akit ismernek, látnak, azt inkább elolvassák, tehát nyilván ez van inkább. De hát tényleg azt mondom, hogy igazából olyan, tehát, hogy olyan sose volt, hogy mondjuk például verseket, hogy a kortárs költészetet olvastak volna emberek, az mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ember volt, és a nyugat idejében, és maga a nyugat is azt hiszem, hogy 500 ezer, vagy 500 vesző ezer, vagy tehát ilyen nagyon kis példányszám jelent meg, és az emberek tehát mindig nem el voltak maradva, csak mondjuk mindig az a jellemző, hogy akkor ami már klasszikussá vált, mondjuk az iskolában is tanulják, hogy legalább 50, de inkább 100 évvel ezelőtt véget ért, és azt ismerik még az emberek, tehát hogy ez ilyen lassan megy át, és azt akarom ezzel mondani, hogy ez természetes dolog, hogy nem olvasnak sokan kortárs költészetet, mondjuk például ehhez képest nekem nagy szerencsém van, mert engem még valamennyire úgy ismernek, meg nekem viszonylag nagy példányszámba veszik a könyv, tehát hogy igazából bizonyos szempontból mondjuk azt gondolom, hogy az én generációmnak szerencséje is van ebben a szempontból, tehát hogy ránk már ilyen fajta figyelem is, hogy például, vagy hát vannak mondjuk például Karafi Ádors, mondjuk velem ennyi idős, ő például kimondottan egy celeb, vagy nem tudom, egy tévésztár szinte, és ő például biztos, tehát ő például mondom, hogy népszerű, ismert is már a tévé miatt is, és így aztán a költészete is. De általában is azt mondjam meg, hogy akkor ez ilyen mellékesen van, vagy mondjuk színészek, akik műsort is vezetnek, akkor mivel ismerik az emberek, akkor bemennek a színházba, és megnézik, és akkor na hát, milyen érdekes, hogy még, tehát hogy milyen nagy, hogy még hegedűn is tud, tehát hogy van ez a fajta dolog, de hogy, tehát, hogy azt tudom mondani, hogy néha ez még úgy van, mennyire segít is talán.
Ez inkább teher, vagy segítség, ez hogy a tévében megjelentek, hogy azért valamiféle reklámja van a dolgaitoknak?
Hát nyilván alkotói kérdés, tehát mikor az Orsi ebben lubickolt tőlem, így alkotilag távolabb bár az ilyen szereplés, tehát hogy de az, hogy erre van lehetőség, azért az nekünk nyilván jó. Mert akkor így talán többen veszik meg, vagy tehát több olvasót lehet talán így ezáltal szerezni, hogy az ember jelen van.
Mit tapasztalsz egyébként az olvasók körében, hogy kik ismernek, illetve kik szeretnek téged? Tehát mi az a kör, vagy hogy látod, mennyire fetsz le, tudom én, korosztályokat, vagy széles réteget?
Nyilván azt hiszem, hogy a legnagyobb rajongótáborom az így a, nem tudom, alsó tagozat, tehát a gyerekek szoktak ismerni, meg tehát ezek a gyerekversen, vagy ez a verses mesekönyvem az, ami úgy sokan ismernek, meg ami népszerű, és ezen kívül meg az ilyen középiskolás korosztály, tehát hogy nyilván inkább a gyerekek meg az ilyen fiatalabbak, de ugyanakkor meg, tehát az ilyen, amikor ilyen irogasó találkozó szerűség van, akkor meg azt szoktam látni, hogy ilyen idősebbek is, tehát hogy én szerintem olyasmiket írok, amiben nincsen ilyen, hogy valamelyik korosztálynak nagyon nem szólna, valamelyek meg nagyon, hanem úgy, hogy eléggé nem tudom, tehát hogy szokott nagyon tetszeni néniknek, bácsiknak például, csak néha mondjuk számon kérik, ha van benne egy csúnya szó, de ezen kívül úgy, tehát szerintem. De mondjuk, nyilván elsősorban gyerekek.
Most mind dolgozol? mi a pillanatnyi feladat?
Elsősorban fordítok megint, most Shakespeare-t fordítok, ilyen színdarabot, színházi fölkérésre, és elkezdtem írni egy ilyen, vagy hát még nagyon az elején vagyok, egy ilyen hosszabb verses regényszerűséget, de az még valószínűleg időbe telik, mire az elkészül.
Miért üres a postaláda mostanába? Nem tudom, hogy mostanában miért üres a postaláda. Megy az ember oskolába, belekukkant, belenéz, se képeslap, se levél. Postás bácsi, mondja drága, hol csatangol mostanába? Új ficsúrok, asszonykák, nekem kérem, azt mondták, mostanába más a módi, nem divat már futni, lótni. Én hallgattam az intelmekre, felköltöztem az internetre. Untam is már lótni, futni, meg hát aztán tetszik tudni délutánra általában átkozottul fájt a lábam. Mert azelőtt minden háznál személyesen kint termettem, mostan moccannom se kül, hogy itt lakok az internetben. Azóta a levelek nem hevernek kupacban, levél helyett üzenet, bélyek helyett kukac van. Lábom nem fáj, még ha fáj is, létezésem virtuális. A nevem is más lett, rám a régi név már nem illet, nem hívnak már Gálnak, Pálnak, hanem hívnak Emilnek. Emil bácsi, tiszteletem, jöttem ma is 10 levelem. Jött varró úr, izengettek, nem is 10-12-en. Írt a baba arcú démon, egy szívnek mi olvadékony sokat jelent ez a pár szó. Írt a büdös pizsamázó, írt a bús, piros vödör, kit szomjú fájdalom gyötör. Írt a híres pacacár, írt a nagy zsiráf madár. Írt a kékszemű daliás luggróf, mind a két füle mazsolás kuglóf. Írt a szösznéne, igen ez ő. Írt a deviza levelező, írt a csálé és az egyenes, egyik e-mail, másik SMS. Elefántúrs, a többi állat, egyet én írtam magának, mert múltkor a címzés kérem rossz volt 10-ből 8 levélben. Elgépelte, tiszta rosszak, azt a 8-at visszahoztam. Na hát így. Postásnak, levélnek ezért nem látni már nyomát, de versem útjáról letévedt. Hol is tartottam épp, komák? Ja persze, megvan Muhi Andris. Vagy szeretnétek tudni azt is, hogy ki ez a sok fura lény, akikkel e-mailezek én? Megtudjuk azt is idejében. De most Andrisról szólanék, elmondok pár szót róla még. És aztán minden sorba szépen csodásat, búsat, vicceset, hogy történt és mint esett. Második fejezet, amelyben történetünk hősével közelebbről is megismerkedünk. Ki és mi volt ő, ím tehát leírom. Arany László. Kis olvasók, sziasztok újra! Mesémet görgetem tovább, oldalatokat majd kifúrja, remélem, a kíváncsiság. De szóljatok, mert hogyha mégse, csak annyit mondok, itt a vége, és véget érek is mese, és nem derül ki semmi se. No jó, korábban már jeleztem, hogy a sok izgalom, kaland előtt, mi rátok váralant, hősünket pár szóban lefestem. E kilátásba helyezett pár szóból áll le fejezet. Andris helyes, szelíd gyerek volt, könnyen szerzett barátokat. Az arca derűs és kerek volt, zömögtest, gömbölyű kobak. Ez ő. Előttünk áll egészen. Csak annyival még hadd tetézzem, s megismerkedtünk ő vele. Legfőbb ismertető jele, hogy mindig ott bujkált a szája csücskében egy csibész mosoly, mikor viccel, mikor komoly, sose lehetett tudni nála. S e vigyor, mondom, így igaz, vidor volt, huncut és pimasz. Focizni szeretett kivált. Ó, akkor volt csak nagyon vidám. Rikkantott, én vagyok Rivaldo, én meg Beckham, én meg Zidán. Kiáltották a többi kölkök, bevallom, én is így üvöltök, ha futballozni hív a rét. Na persze kiskoromban még nyilasi meg détári voltam. És Andrisunk a lasztival olyasmiket tudott, ihaj. A védő azt se tudta, hol van, egy csel a kapus balra ment, és ott a laszti jobbra bent. De néha a futballt is unta, s untatta minden más egyéb. Egyetlen vágy szállt Andrisunkra keresni kislányok kegyét. Köröttük legyeskedni egyre, és ő méltó is volt a kegyre. Sosem volt undok és hiú, akár a többi kisfiú, sőt, mert barátságukra vágyott, játszott velük papás, mamást. Meg azt a mindenféle mást, amit játszanak még a lányok, s nem bánta róla, mit beszél a többi kisfiú ezért. Mert okos, jó szívű gyerek volt, tudta, mi számít és mi nem. Az arca derűs és kerek volt, de ezt már mondtam, azt hiszem. Tudott fejből szavalni verset, s barátja volt sok furcsa szerzet, morzsamanók és porcicák, kiket más ember meg se lát. És azt is mondták róla, okkal, nem minden szóbeszéd koholt, hogy néha, hogyha kedve volt, beszélgetett az állatokkal. Zsiráfok, lepkék, kiskutyák, mindegyikükkel diskurált. Kis olvasóim Andrisunkról sok mindent mondhatnék elén, Hogy gombfocizni nem tudott jól, hogy fázott 2000-telén, hogy volt nővére bátyja 2, s 6 évesen nagybácsi lett ő. 6 évesen, nem döbbenet? De mondok én egy ötletet, ha bennetek kíváncsiság van Andris iránt még, gyerekek, írjatok neki levelet, s kérdezzetek csak tőle bátran. Ott él a Törpe utca 6-ba, ígérem, meg lesz tőle 60. Amúgy meg ennyi egyelőre jellemzésnek talán elég. Ahogy halad mesénk előre, megismerjük majd jellemét hősünknek, úgyis egyre jobban. Tovább. Mesémből hátra sok van, mondhatni majdnem az egész, s megint elszállt egy röpke rész. Öles léptekkel kell haladnom, egy öl, majdnem 2 méter ám, hogy még időben és korán végigérjek minden kalandon. Hisz a történet voltaképp, még nem is vette kezdetét.